A zsidó év előtt nem sokkal vagyunk már, az 5773. évnél, és előtte természetesen vigasztaló szombatok vannak. Ennek a hétnek a vigasztaló haftarája, a profétai része Ézsaiás könyvének a 60. fejezetének az első versénél kezdődik. Én ma ezzel kezdem, de mégis majd mással folytatom. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Kelj fel, világosodjál meg, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Ez a vigasztalási ige, ami Ézsaiásban van, azonban a heti szakasznak a Mózes 5. könyvében, a 26. fejezettől kezdődően bizony elég szomorú a folytatása, és ezzel kezdemező a folytatással. Nem az ígérettel, nem a vigasztalással. Tudva lelőleg az előző heti szakasznak a végét azért szükséges lenne most elolvasnom, hogy megértsük az egészet. 25. fejezet 17. versétől kezdendő. Megemlékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek, hogy rád támadt az úton, és megvert a seregnek utolsó részét, mind az erőtlenek, akit hátul valának, amikor magad is fáradt és lankat voltál, és nem félt az Istent. Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr a te Istened, minden te körösküllevő ellenségektől, azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld néked örökségül, hogy bírjad azt, töröld el az Amálek emlékezetét, és az ég alól el ne felejtsd. Ezt hozzá kell tennem az előző hétnek a ige szakaszának, heti szakaszának a végéből, hogy megértsük a folytatást. Amáleket töröld el, emlékezz, töröld el, kettő együtt. Emlékezni úgy, hogy ki kell törölni, de mégis emlékezni. És az Amálek mindig is a testiségre utal a Bibliában. A testnek a vágyai. Emlékezzél a testnek a vágyairól, mikor megtértél utána, minden, de mindent elmart a csapat végén. A gyenge részeidet támadja. És a gyenge részeit támadja az embernek, mindig az a bennünk levő Amálek, és az az Amálek, ami kintről is támad természetesen a világon keresztül. Kelj fel, világosodjál meg, és mégis azt mondom, hogy ezen a héten, amikor a zsidóság csendben olvassa a Tórát, olvasta a Tórát a zsinagógákban ma délelőtt, akkor bizony átokról is áldásról szólt. Átokról, amikor felsorolja a Biblia ebben a szakaszban, a törvény emlékkövei után a 27. fejezetben az Ebálhegyi átkot, és utána felsorolja az áldásoknak az ígéretét. Áldás és átok, illetve fordítva átok és áldás. Nem véletlen, hogy Amálekkel záródik a heti szakasz és folytatódik, ha nem bontjuk szét, akkor a történelem és a zsidóság történelmében folytatódik. Amálek, mint olyan, nem halt meg és működik. És pontosan ezért az Amálek megléteme miatt, az Amálek szellemiségének a működése miatt bizony emlékeznünk kell a törvényre, emlékeznünk kell arra, amit Isten adott, emlékeznünk kell arra az útra, amit Isten elhívott bennünket. Egyiptomtól kifele, és a világ életünktől kifele, hogy párhuzamosan mondjam ezt. Ebálhegyi átok. Szomorú, amikor ma éppen jöttem ide ebbe az épületbe, elgondolkodtam, kelj fel és világosodj meg. Új kezdete, egy új év kezdete előtt vagyunk, kelj fel és világosodj meg. Ez Istennek a parancsa, sőt, ígérete is a népnek. És amikor ide jöttem, akkor az egyik zsidó intézménynek a vezetővel találkoztam, és úgy mondtam neki, hogy hát tudod, az a helyzet, hogy nem nagyon örülök, hogy abban a zsidó intézményben, amit te vezetsz, van jóga, van ez, van az, van amaz. Nem egészen zsidó sajátosság, és nem egészen a zsidóknak a törvénnyel kapcsolatos dolga. Nem érlen, tehát az Ebálhegyi átoknál kell megállnom most, hiszen elgondolkodtam ezen a találkozáson, és hogy hol tart a mai zsidóság. Hol tart a mai zsidóság, amikor a zsidó intézményekben abszolút szekuláris módon minden keleti, ezoterikus és egyéb dolog folyik, hogy akkor most hogy szólhat az ígéret a zsidóságnak, hogy kelj fel és világosodjál meg. Ez figyelmeztetés, hogy térj észhez a zsidóságnak, hiszen neki szól, a zsidónépnek szól, vagy valakinek szól, hogy kelj föl, mert meglátszik rajtad a világosság. Bizonyos értelemben egyértelmű, hogy nem arról szól, hogy azon a zsidóságon, ami ma ilyen állapotban van, annak szól ez az ígéret, kelj fel, mert megvilágosodott rajtad Istennek a dicsősége. Nem erről szól. Na de akkor kinek szól? Kinek szól? És így előtte is már gondolkodtam, áldás és átok, Ebálhegy. Hol is tartunk most? Nagyon szomorúan kell mondanom, amit ma már ismételek is, nagyon szomorúan kell mondanom. Proféciáról beszélünk, hogy amikor olvasok az Ebálhegyet, és parancsol a Mózes azon a napra, ahol a népnek mondván, 27. vers, 11. versénél, ezek eljárnak fel a népnek megáldása Garizem hegyén, amikor átalmennek a Jordánon, és felsorolás. Az Ebálhegyi átoknál felsorolkozik a hat törzs képviselője, és ott van a negatív ígéret. Ha Isten akaratát nem tartod meg, és engedetlen vagy Istennek, ezt és ezt és ezt is fogod kapni. Nem büntetésként. Isten nem büntetést ad, hanem következményeket. És abban a pillanatban, amikor a bűneinknek és egyebeknek a engedetlenségnek a következményére beszélek, bizony oda kellett eljutnom gondolatilag is, hogy ez idáig olyan jól el voltunk ebben a világban, hogy ilyen proféciák lesznek, ezek fognak bekövetkezni. Ezek fognak történni ezzel a világgal, és ki kell mondanom, ma már nem a proféciákról kell beszélni, mert benne vagyunk. Megtörtént. Amikor Isten az Ebálhegyi átokról beszél Mózes által a népnek, hogy ez fog bekövetkezni, bizony nagyon-nagyon beszűkült tudatának kell lenni, és sötétségbe kell élni, ha nem veszi észre, hogy ez működik. Átkozott világba élünk. Nem a világ kezd átkozottá válni abban a helyzetben, ha ezt meg ezt nem teszi, hanem egy az egyben. Ez a felsorolás, ami van az átkoknál, az Ebálhegynél, ez közöttünk, a szemek előtt, és a saját életünkben is látszik. De ennek a világnak az életében summázva, és teljesen koncentráltan az orrunk előtt a megvalósulást láthatjuk. Átkozott világban élünk. És ebben az átkozott világban szól az övének, kelj fel világosságod van. Kelj fel világosodj meg, mert Isten világossága rajtad van. Ebben a világban elővehetem tényleg az Ebálhegyi átkokat, és sorba mondhatom. Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál, utálatára az Úrnak, mesterembernek kezének munkáját. Átkozott, aki kevésebbé sűri az ő atyát. Nem folytatom az átkozottakat, hanem mindennek a beteljesedését, és ez, amit halkan mondanak a zsinagógában. Ha pedig nem hallgatsz, 28. fejezet 15. versétől, ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a te Istenek a szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatást és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, rád jönnek mind ez átkok, és megteljesenek rajtad. Átkozott lesz ez a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad, és a te sütőtekenőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te tehénnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Átkozott lesz ez bejöttödbe, és átkozott lesz ez kimenetedbe. Bocsát az Úr a te rád átkot, bomlást, romlást, mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel, míg nem eltöröltetel, és még nem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeitednek gonossága miatt, amelyekkel elhagytál engem. Itt már kezdhetném a felsorolást. Bomlást és romlást mindenben. Bomlást és romlást. Nézd meg ennek a világnak a jelenlegi társadalmi helyzetét. Nézd meg a családi állapotokat. Nézd meg a családok szétbomlását, a családi állapotoknak a romlását. Ez mind Isten törvényeinek a megszüntetése, ellenfogadása a családra vonatkozó törvényekre. Itt van. Beszélünk a családoknak a milyen állapotáról, és itt van a következmény, hogy benne vagyunk a következményben. Benne van ez a világ. Csak az a nagyon kevés van benne. Megvédve, és nincs benne az átoknak a következményébe, aki valóban megtalálta a törvényt, és normális családéletet él Isten szerinti módon. És ennek a folytatása, a romlás és a bomlás, akárhogy is nézem, ott van ott van a társadalomtól kezdve, az egész világ föl van bomolva, fortyog és egymásnak ment. Nem lesz, van. Értsétek meg, ma van, állapot van. Sikítaval kellene mondani, hogy ember, idáig jutottál. Innét már csak a kegyelem jön. Csak a kegyelem. Hozzád ragasztja az Úr a dökhalált. 22. verset folytatom. Megver az, téged az Úr száraz betegséggel, hideglelésed, gyulaszt és ízlető betegséggel, asszájjal, szárassággal, ragyával, üldöznek téged, amíg elveszesz. Eged, amely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. A réznek van biblia jelentőse, a föld az vas, a bűnt jelenti. Bűn lesz a talpad alatt. Bűn ma már minden alap. Az Úr eső helyett port és hamut ad a te földenek, az égből száll rád, míg nem elpusztulsz. Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt, és egy úton még ki őre, és hét úton futsz előle, a föld minden országának rettenésére eszel. Hány, de hány csalódott ember van, aki nem tudja még a családját sem megvédeni. A minden napok elől fut hét ágra el. Egy nap feladataival hét nap fut. Bizony igaz ez. Rettentéssel futsz el az elől, ami valóban a mindennapok sátáni támadása. Nem tudsz győzedelmeskedni az engedetlenség által. És eledelévé lesz a te holtestel az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, aki elűzze azokat. Megvert téged az Isten egyéton fekélyével, és süllyel varral és viszketegsége, amiből ki nem gyógyítatható. Megvert téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással. Ezek nem Isten ítéletem következmények. Ma vajon hány de hány tébolyult prédikátor van? Hány de hány vak keresztény van? Hány de zavarodott, elméjében megzavarodott ember van, aki ebben a helyzetben, amiben élünk, nem tudja, mit csináljon? Mert ez mind a bűnök következménye. Mind az Ebálhegyi átoknak a következménye, hogy nem vette az emberiség, és talán te se, én se, sok esetben figyelembe, hogy Isten mit mondott. Nem ismerted a törvényt, és nincs pardon, mert lehet ismerni a törvényt. Mert vágynod kell a törvényre, hogy mindezek ne legyenek az életedben. Illetve ott van, mikor meg kell kérdeznem, miért vagyok én vak? Miért rohangálok, mint pók a falon? Miért? Mert nem voltál hajlandó Isten törvényét megtanulni, megismerni, és amit ismertél, nem lettél engedelmes. Ezért. Ez ott van a kereszténységnél, a hitetlennél, és minden embernél ott van. Mert ennek a világnak része ma a kereszténység is, és az átoknak ugyanúgy része. Sajnos ki kell mondanom, tudtad a törvényt, mégis ellene mentél. Tudtad, mit akart Isten, mégis más tettél. Nem akartad tudni a törvényt, és ezzel ugyanúgy élsz, mint aki engedetlen. Engedetlenségben él ez a föld, és ha tovább mennék, akár lázadás is lehet. Hiszen abban a pillanatban a törvényt ismerem, és nem akarom, és nem fogadom el, abban a pillanatban ez azonos kategória, mint a lázadás. A lázadásnak viszont van egy súlyosabb története, hogy a lázadásból nincs menekvés. Nem azért, mert kárhoztatni akarok, hanem azért, mert olyan vakságba kerül bele az ember, hogy önmagának elhiszi, hogy önigazultságában valóban igaza van. Bizony sok ember állítja különböző teológiák, dogmák szintjén is, hogy nekem igazam van. Sok ember önmagát is megdumálja azzal, hogy igazam van. Ez az engedetlenségnek, a lázadásnak a következménye. Tévedni lehet, tudatlanságban lehet bűnt elkövetni, de abban a pillanatban, amikor érzem azt, hogy vak vagyok, érzem, amikor szétszórt, tébolyult vagyok, mondjuk így, szétszórt vagyok, össze-vissza vagyok, álljak már Isten elé, hogy miért vagyok én ilyen, mit nem tettem, mi az, ami engem letargiába visz, mi az, ami engem mindenféle passzivitásba tesz be, vagy ellenkező irányba tesz, vagy milyen bajok vannak az életemben, ott van. A törvény és Isten akaratának az el nem fogadása. És tudnunk kell, az el nem fogadásnál egymást is kell figyelmeztetni. De figyelj, tesóm, ez így nem lesz jó. Figyelj, itt változtatnod kellene. Ez Isten törvénye, nem az én akaratom, nekem hogy semmi hasznom nincs, vagy nem is akarok, hanem Isten ezt mondta, miért nem teszed? Hát nem veszed észre az átoknak a figyelmeztetését, és átkozott földön átkozott leszel, ha világot folytatod? Ha ugyanezt teszed, mint a világ teszi. Nem veszed észre, hogy itt az Ebálhegyi átoknál minden szó szerint a tied részese vagy? Eledévé lesz a te holttested, és tapogatni fogsz délben, mint tapogat a vak a sötétségbe, és szerencsétlen lesz a te utadba, sőt, elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Feleséget jegyezsz magadnak, de más férfi hálazza. Házat építesz, de nem lakol benne. Szőlőt ültesz, de nem veszed annak hasznát. Ugyan mit van? Rezsitársad a nagy harcban, és nem feleséged? Ugyan mit van? Megépítettél egy palotát, és abból semmi nem a tied? Valahol Istennek van itt egy kérdése is, hogy hol van az, amit én adtam neked? Miért nem elégedtél meg, voltál vele? Miért nem elégedtél meg vele? Miért kellett több? Vagy miért nem kellett, amit én adtam? A világgal sétáltál, rendesen a világgal sétáltál, és ott van. A tejökről szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból. A te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád. A tejjuhajd ellenségének adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson. Veszed észre már, hogy milyen spirálban van ez a világ? Egész nap dolgozol, és szinte nincs értelme? A pénzed nem a tied, amit olyan szépen megkerestél? Azért, mert másnak a hasznára dolgozol, és nem a bankok ellen beszélek, hanem te ellened beszélek. Mert olyan igényeket támasztottál, és egy olyan világi életet választottál, ahol a bankok nélkül meglenni se tudsz, utána csodálkozol, hogy a bankok elviszik a pénzedet. Mindegy, hogy a bankot hogy hívom, kapitalistának vagy bárkinek, nem veszed észre? Nem veszed észre, hogy nem Isten szerinté az egész életünknek a menete és az egész életünknek a rendje, amit világi rendként tudnék azonosítani? A te fiaid és lányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek, és epegenek utána egész napon, és nem lesz erő a te kezedbe. Magyarországról 1920-ban 2 millió, 2012-ben még nem számoltam hány millió. Elment. El fog menni, és folytatja az engedetlenséget. Mert az a chicagói magyar nem tudja betölteni azt, amit neki Szegeden, vagy akárhogy kellett volna csinálnia. Amit Isten elhatározta, hogy ehhez a néphez tartozol, és minden népnek adott feladatot, minden népnek adott célt, értelmet és szolgáló feladatot a világban. Mert mindenki szanaszét megy, szétszóratás. Itt lesznek, ott lesznek. És a te fiad elmegy Chicagóba, nem viszi azt, amit Isten rád bízott, hogy add tovább gyermekeidnek. Törvények sokaságát lehet mondani, mi a következmény. Nem elég, hogy az engedetlensége miatt belekerülsz egy helyzetbe, még folytatod is, hogy te magad mész tovább. Elég ebből, mert átok. Magadra hozott átok a következmény. A te fiaid és lányaid más népnek adatnak. Bocsánat. Nem elmentek szerencsét próbálni, nem a mesterlegények, akik elmentek Nyugat-Európába, és hazahozták az ismeretet, és itt Magyarországon elindították a könyvnyomtatást, stb. Áldásokat hoztak ez az országnak. Azt, amit innét kivittek, más használja. A szürke állományát ennek az országnak más használja. A fizikai erőt rabszolgaként ott, nyugaton, WC-pucolással és egyéb segéd alatti munkákkal végeztetik. Vagy törvénytelenségről beszélek, arról beszélek, mert Isten neked ott adott helyet, ahol neked adott helyet. Nekem is. Nem mehetek el, mert vágyaim vannak. Mert nekem még nagyobb, még szebb, még. Nem mehetek el. Mert ha megtenném a saját szándékom akaratára, hogy én elmegyek, abban a pillanatban átokba teszem magamat. Átokba. Mert valahol itt hiányzok, valami folytatás megszakad, és Istennek a terve véglegesen lezáródik, hogyha én elmegyek. Felelős vagyok Istenért minden pillanatomért, minden helyért, és mindenért, amit kaptam. Személyesen, családban, népbe, nemzetbe, Krisztus testében. Ja, hogy nem tetszik? Akkor miért nem tetszik az, hogy éppen az átkot éled meg? Nincsen gyereked, elment. Nincsen család, minden szétment. Sír az egész társadalom, hogy mi lesz itt. Az, hogy a törvénytelenségnek van következménye. Az, hogy az Ebálhegyi átkot úgy, ahogy van, nem tanították meg a papok, azok, akik tudják, hogy minek mi a következménye. A következmény onnét van, hogy nem fogadod el azt, aki Isten igéjét hozza, és Isten igéjének az eltaszítása, az átok a következmény. Aztán folytathatnám tovább, hogy Isten igéjét más törvényeket mondunk, és a más törvények ugyanúgy hozzák az átkot magukkal. A mai helyzetben az átoknak kapásból fel lehet sorolni 4-5 okát. Önmagadat, társadalomét, a világét, a papokét, a gyülekezetét, a szülőket is sorolhatnám. Mind. De ebben a legfontosabb az, hogy te tudod-e, hogy Isten mit akar veled. Ez a legfontosabb. Mert a te gyereked elmegy, az ott kezdődik, hogy te is elmentél. Ez is egy örökség. Sok hontalan, szélfúta, senkiházi, talajtalan ember. Innét adódik. És ez a talajtalanság átoknak nevezendő. A te földnek gyümölcsét és minden fáradtságos szerzeményet új népe vészi fel, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorít leszel minden időbe. Ha Isten törvényét betartotta volna ez a drága fehér Európa is például, akkor nem kellene migrációval beszélni. Nem kéne beszélni éhséglázadásról, nem kéne beszélni arról, hogy a szegény népek hamarosan Európát előzönlik, nem kellene beszélni arról, hogy a világ újrafelosztása működik most. Immáron a negyedik újrafelosztása történik a világnak, ami iszonyatosan kemény lesz. Iszonyatosan kemény lesz. És hogy fölfele jövet a vonaton, Budapest-Kelebei vonaton jövünk, arra lakunk, és eszembe jutott a nagyapám, aki a II. Világháború idején Kelebi a Budapest között egy kiskocsival és a családjával oda-vissza közlekedett, élelmiszer és egyéb csere áruk közepette, miközben megúszott sok minden mást, amit más nem. És ugye elgondolkodtam, hogy én meg nyűszítek akkor, amikor egy kicsit húzatos a vonat, vagy késik. És egy kocsival ezt gyalogtette meg a családdal, sokszor. Vajon mi a különbség közöttünk? És kiszámoltam, hogy pont olyan idős volt, mint ma én. Aztán tovább mentem a gondolattal. Ez a nagyapám és a másik is megélt 2 darab forradalmat, hogy a tanácsköztársaságnak nevezett és a szabadságra harcnak átkeresztelt, az elsőt és a másodikat. 4 balhét. Világválságot 1920 környékén, háborúkat, nincstelenséget, éhséget, padlásöprést, amit akarsz. És mégis hívő ember volt. Vajon miért volt nekik? Vajon miért volt nekik, hogyha neked 3 forinttal drágább a benzin, akkor már hitetlen lettél? Amikor csak egy kicsit megrázza a szakállát a pénzpiac, és lefölmászkodik a forintocskád, akkor te pánikolsz, és még talán Istent is szidod. Valahogy nem kéne oda visszamenni. Nem a múltat elfelejteni, a múltra visszatekinteni, még őkre is, akik bizonság voltak. 2 háború, 2 forradalom, szabadságharc, akárminek nevezem, gazdasági válságok, éhségek, munkanélküliség, pénztelenség, nyomor, üldözhetés, amit akarsz. Mert nem volt könnyű a szombatot megtartani annak idején se. De mégis lehetett. És a klerikalizmust valóban üldözött ott bizonyos szinten egy időben. Nem sokszor. Vajon nem kellene visszamenni ebbe az áldott időbe? Mert valamiben áldottak voltak az elődeink, ami nekünk nincsen. Egy kicsi-kicsi kis valami baj, és már a lázadásban vagyunk. Ők a nagy bajnál is hívők maradtak. Tudod, ha valamikor szükség lenne, akkor még szükség lenne arra a korosztályra, ami ebből még kóstolt és megmaradt, és hívő volt, és hívő maradt. Még szükség volna arra, hogy ők megtartották a törvényt. Még szükség volna arra, hogy ők nem voltak átkozottak, vajon miért nem voltak átkozottak? Vajon miért nem söpört el az életüket a gazdasági válság annak idején? Vajon miért nem haltak meg a háborúkba? És miért tudtak talpra állni és újra fölkelni? Mikor te az első kis harmatos esőtől azt hiszed, hogy trópusi eső. Mikor az első szellőt te viharnak tekinted. Mert volt Istenük. Volt hitük. És ez a hit mindenfelet megtartotta. És a hit nem azt jelentette, hogy magamba hiszek, nem azt jelentette, hogy elszökök az országból, volt aki persze, nem azt jelentette, hogy, és megmaradtak, a családok. És megmaradtak még az unokák is köszönhetően, őnekik maradtunk meg. Az ő hitük, ami megtartott bennünket. Valahol vissza kellene menni. Vissza kellene menni, bárcsak meg lehetne kérdezni őket még. De emlékek is vannak. Emlékezz. Ők nem dőltek be Amáleknek. Őket nem ért el Amálek. Mert nem a sor végén voltak, hanem Isten előtt voltak. Ők nem a sor végén voltak, hanem mentek arra. Tudták, hogy van örök életük. Hol vagyunk mi ezekhez képest, az elődeinkhez képest? Átkozott földön, átkozott formában, igen. Őnekik még csak ígéret volt, ha nem teszik, akkor ez lesz. És amikor nem tették, ma itt vagyunk, és ez van. Ez van. Tetszik vagy nem tetszik, becsukod a szemed, vagy nem csukod be a szemed, akkor is jelen pillanatban abban az állapotban vagyunk, hogy a proféciák legnagyobb döntő része beteljesedett. Itt most már csak a kegyelmi idő a következő kérdés. Nem jehovista módon a végidőknek a fenyegetésével kell másokat riogatni, azzal is találkoztam ma a körülöttem, hogy ide jöttem. Megkérdezte, hogy mi a tervem a jövővel, és mi az elképzelésem. Egy mondattal tudtam válaszolni, el is szaladt. De valóban, tényleg ez a kérdés. Hol a te hited? Mert az Ebál hegye átoknak az alapjai van-e hited és van-e engedelmesség? Van-e hited és engedelmességed? Mert amikor az Ebál hegye átoknál van, az átoknak a következményéről felsorolás, elviszi, elmondja a felsorolásokat Isten Mózes által, akkor ez figyelmeztetés, de leleplezés is a mai pillanatban. Mondhatnám tovább természetesen a következményeket. Néhányat még mindig tudok mondani olyat, ami aktuális. Az előbb folytattam azzal, hogy minden szárazságos szervezetményedet oly népem észik fel, amely nem ismert, és ott elnyomott, és megnyomorít leszem minden időben, és megtébolyodol a látványtól, amelyet látni fognak a te szemeid. Megvertéked az új gonosz kelésekkel a te térdeidén szomjaidól, amiből ki nem gyógyíthat, talpattól fogva koponyáig. Az Úr elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid, és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, fát és követ. Nem ez történik? Nem akarok karácsony fázni, hiszen sokan ide vetíték ki a karácsony fának, mint bálvány eszköznek a létét. A követ és a bálványt. Fát és követ. A pogányságba fogsz kerülni az engedetlenség miatt. És iszonyattá példabeszéddé és gúnyá leszel minden népre, amelyek közé elűsz téged az Úr. Én nem gondolom, hogy valaha is a keresztényeknek nagyobb volt az indexük, mint ma. Ma már a kereszténységnél naponta megtapasztalom, hogy a nagy hívő keresztény családok csinálják a legtöbb bajt a saját gyerekeiknek. Lelki gondozások során lehet látni, hogy bárcsak lett volna hitetlen a szülő, akkor még a gyereknek több esélye van, nem kell megtisztulni a szülők engedetlenségétől, és sokszor nagyon-nagyon farizeusi dolgától. Iszonyatté és példabeszéddé. A világ nevet a kereszténység állapotán. Tetszik vagy nem tetszik? Ki kell mondanom? Tetszik vagy nem tetszik? Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset akarsz, mert felemész azt a sáska. Szőlőket ültesz, és műved azokat, és bort nem iszol, és még meg nem szed. Mondhatnám tovább, 43. vers. A jövevény, aki közötted van, fejjel-fejjel emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz. A jövevény, aki közötted van, fejjel-fejjel emelkedik. Toleranciának hívjuk a szép magyarul. Befogadtad a jövevényt, csak nem tisztítottad meg. Befogadtad, és nem az a törvényem, ami Krisztusi törvény. És jelen pillanatban el lehet mondani, amikor valaki integrál a rosszat, és gyenge állapotban van, abban a pillanatban amellett győz, és az integrációval gyakorlatilag azzá lesz az ember, mint akit befogadott. Lásd ezt a gyenge Európánál, ami integrálta a törököket és egyéb iszlámhívőket, muszlimokat. Ez a következmény, ma már Európa szinte muszlim központtá fog válni hamarosan. Mert gyenge volt, mert a testi vágya, ne dolgozzak, dolgozzon helyettem, idejön nekem, bagolyért, megcsinálja azt a munkát, amit nekem kellene, és befogadta magába azt, hogy a jövevény erősebbnek nála. Mondhatnám, egy német országnak, Európa talán legerősebb országának, ez a vége, ami itt van átokban. Ez a vége. Egy Egyesült Államokban látható ez a jel. Látható, befogadta, és azzá lett az erőtlenedés, a megöregedés következménye, ha beintegrálsz valamit, ami fiatalabb, erősebb, azzá tesz. Legyen a szellemi, bármi. Bármi. Tehát igaz az Ebálhegyi átok? Valós igazság. Valós igazság. Valós igazság, és ezzel mi nem szörnyűködnünk kell, hanem oda kell menni Isten elé. Miért van az, hogy dolgozok, és nincs értelme? Miért van az, hogy nem találom a helyemet, és nem találom a helyemet? Ebben az országban, ebben a városban sehol se. Miért van ez meg, meg az meg? Miért vannak az Ebáli hegyi átoknak pontosabban a következmények, a látható jelei az életemen? És ebben a pillanatban semmi más lehetőségem nincs. Oda megyek, Istenem, hol rontottam el? Hol? Nem akarok átkozott lenni. Ez nem azt jelenti, hogy elszökök, hanem az, hogy kérem Isten akaratát. Nem akarok egy átkozott világban, átkozott népnek, az átkozott részese lenni. És Istennek ilyenkor jön a válasza, amit az Ézsaiásból olvastam. Ézsaiás 60, amikor jön, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. De rajtad. És ebben van a kegyelem, és ebben van Isten szeretete. Azért, mert sötétség van, azért, mert ilyen a világ, ki tudod mondani, érted-e, érzed-e, de azért rajtam van. Az ő keze, és látok, és nem vagyok vak, és nem vagyok senki rabszolgája, és szabad vagyok. Mert az övé vagyok. Értsük meg, ennek az átkozott időknek, Istennek nagyon is a tervére benne van. Ezt nekünk akarja mondani. Ez az ő ígérete az ő népének. De rajtad, a többiek nem. Elválasztás idejét éljük meg. De rajtad. De rajtad. Rajtad látszódom. Miért? Azért, mert előttem vagy, azért, mert megítéltelek, azért, mert a világosság rajta van. Lásd Ároni áldás. És a világosság igazából nem világosság, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a világosság energiával fordítható igazából a héber nyelven. Isten ereje van rajtad, ami véd, betakar és így tovább. Az a sekina van rajtad. Csak hol a te helyed? Elmentél, elcsavarogtál, más csináltál, amit Isten akart? Nincs a betakarás rajtad. Viszont most keményen szól Istennek a szava. Kelj fel! És ez a tunyaságnak szól. Tenned kell. Kelj fel. És nem azt mondja, hogy most menjél harcba, és csinálj egy missziót, és dorgáld meg a sátánt, és hadd nem mondjam tovább a egyéb badalságokat. Pontosan azt mondja, kelj fel, mert a földön vagy. Kelj fel, mert ötben vagy összetörve. Kelj föl. Vége. A világnak a jelen átkozott állapota, amiben te élsz, abban egyben benne van a te új kezdeted is. Fölkelsz. Kelj fel, mert én látszódom te rajtad. mert az én erőm van te rajtad. Ebben benne van az ítélet, és benne van az áldás, és minden benne van, ami Isten jelenlétében van. Minden benne van. És itt a kérdés, hogy megértem-e, hogy szükségem van Isten törvényére, akaratára, annak az ismeretére, és annak a rendezésére az életemben, hogy ő ki tudja mondani, kelj föl. Mert Istennel találkozni valóban rettenetes. Rettenetes, mert megvilágítja, hogy ki vagy. És ő a szeretetével kényszerít arra a kegyelemre és rendeződésre, hogy ki tudja mondani, hogy kelj fel. Ki tudja mondani, hogy indulj el. És ezt az időt én úgy érzem, valóban zászlóemelés ideje van. Kelj fel. Menned kell, mert a világ egyre átkozottabb. Nem te szerinted kell menni. Nem új utakat kell keresni. Nem újítani kell. Istennek egy szava van. Megvizsgáltalak, megítéltelek, alattam vagy, hatalmam alatt vagy, itt a földön éld meg a mennyországot végre, ez Istennek a parancsa. Kelj fel! Kezdődik az összegyűjtetés. Az nem annyit jelent, hogy egy gomnyomás, amely mindenki elmegy, itt egy gyorsított eljárással elragadtatik. Szó se róla. Itt arról szól, kelj fel. De a felkerésnek egyetlen egy feladata van, látszódjék Istennek a világossága rajtad, Isten ítélete rajtad, egyszerűen Isten áldásával legyél, hiszen az Áróni áldás is erről szól, világosítsa meg az orcáját. Amikor Áróni áldásról beszélünk, mondhatnám azt, hogy most teljesedik be, amikor azt mondja, ti vagytok az áldottak. Ti vagytok az áldottak. Akin látszik az én világosságom, akin látszik az én ítéletem és kegyelmem, akin látszom én rajta. Nem az önmutogatás, hanem én látszom te rajtad. És ekkor mindjárt meg kell kérdeznem, tényleg áldott vagy? Vagy az Ebál hegyi? Tényleg áldott vagy, hogy látszik rajtad a világossága? Tényleg látszik? Mert abban a pillanatban mondhatnám, a örök világosság fényeskedjék rajtad. És amikor erre gondoltam, akkor elkezdtem majdnem nevetni, hiszen ez egy olyan jó kis szlogen igazából. Ezt olyan sokszor elmondják némelyek a temetésen, mert ebben az Ézsaiás 60-ban benne van az ítélet a pogányoknak a megtérésére, épp úgy, mint Isten ítélete, hogy eljön az a nap, amikor nem lesz több hold, nem lesz több nap. Istennek az a világossága jön, amelyiknek pozitív, illetve ítélő hatása van. Olvasom tehát a 60. fejezet 19. versétől. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességű, nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, az Istened lesz békesség, ékességed. Napod nem megy többé alá, és a holdad nem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad, és néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plantáláson veszőszála ők, kezeim munkájára, dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas népé, én az Úr, idején, hamar megteszem ezt. És ez, amire kicsit mosolyogva emlékeztem, az örök világosságra, 20. versből, az örök világosság fényeskedjen néked. No, ez pont nem a temetési nóta. Pont nem arról szól. Pont fordítva van. Már itt a földön az ő világossága. Ő legyen az Úr az életeddel, hogy előtte léven, előtte állva meghalljam azt a szót, hogy kelj fel. Világosodjál, mert eljött világosságod. Kelj fel, állj elém. Kelj fel, mert meg akarlak ítélni. Kelj fel, mert az ítélettel kegyelmet akarok adni. Kelj fel, mert az én erőmben akarlak itt a földön, a mennyországban, az örök életben már megélni. Itt van a földi mennyországnak az első lépése. Kelj fel, tiéd az üdvösség. És akkor nem lesz nap, és nem lesz hold, és akkor nem fogod nézni a Teremtőisten és a holdimádatot, a pogány szokásokat, és semmi más nem lesz. Egyedül az Úr lesz. Egyedül az Úr. A mi életünkben ez, ami a jövő ígérete, kelj fel, mert én akarok az örök Úr lenni. Az örök és az Úr, és az egyetlen. Nem hallatik többé, amikor majd ő rész helyett aranyat hoz, vas helyett ezüstöt, a bűn helyett ezüstöt, kegyelmet, megváltást, részét az emberi csinálmányát, aranyat, az ő dicsőségét, nem lesz. Nem lesz többé. Itt van Istennek a rendtartóság és a hatóság, ami fölöttünk érvényes lesz, ami már itt a Földön személyesen érvényes lehet a saját életedben és a saját házasságodban, a saját közösségedben, odava Isten teremtett és rakott. És ahol szeretne látni. Kelj fel! Az örök világosság fényeskedjék néked most! Nem azt jelenti, hogy halljál meg most, de mégis azt mondhatom, hogy halljál meg most. Ne nézzél fényeskedésekre. Ne nézzél olyanokra, ami reflektor. Ne nézzél petárdázással, hogy mekkora csillogó-billogó dolgok. Egyedül ő rá nézzél. És abban a pillanatban így ígéret az, napod nem megy többé alá, és a holdat sem fogy el. Az örök élet ez. Megszabadulsz attól a rendtől, amit Isten teremtett rendje, ezen túllépsz, szellemi véleszel, bár itt élsz a Földön. Már itt lesz a Földön, ennek elé független vagy attól, amely a Földnek a törvényei. Bizony ez a kérdés, hogy jelen pillanatban, amikor a világ az Ebálhegyi átoknak a helyzetében van, és nem az ígéretében, akkor tudjuk-e, hogy ez a szó kelj fel. Kelj fel, világosodjál. Kelj fel, állj fel a testvetségedből, állj fel a letargiádból, és menj Isten elé. És kérdezd meg, hogy miért van rajta az Ebálhegyi átok valamelyik pontja, amit Isten felsoroltatott Mózes által, miért nem az életed olyan, amilyen áldott, miért nem? És ő neki a szava figyelmeztetés és hívószó is, kelj fel, világosodjál. Isten hív a megvizsgálásra. És én azt hiszem naponta hív a megvizsgálásra, hogy az ő világosságában járjunk, az ő erejében járjunk, azért, hogy az ő dicsőséget képviseljük ebben iszonyatosan sötét világban. Mert iszonyatos sötét világban. Bármennyire furcsa, ki kell mondanom, és ez nem a korom és a vágyam és egyéb független vagyok ettől. Átkozott időben vagyunk. Az átok az magunk okozta dolgoknak a következménye. Az nem Isten szigorúja, a rettenetes Istennek az ítélete, hanem az, amit tettél, itt van a következmény. És még felsorolni is nehéz, hogy milyen időkben vagyunk, hogy milyen következmények lesznek akár 50-80 napon belül. Nem tudhatjuk. Egy a lényeg, hogy ez a szó most is szól. Kelj fel! És akkor független leszel mindentől. Kelj fel, ítéltesd meg az életedet, világosodjál meg, hogy te legyél Isten szerint az ő akaratában ennek a világnak a megvilágított, a világtól független, Isten dicsőséget sugárzó ember. Mert abban a pillanatban, amikor én Isten akaratából és törvényétől menekülök, lehet, hogy pillanatnyilag jobb az életem, de a következmény akkor is ott van. Nem hiszem, hogy akinek a gyermekeit elviszik, annak jobb lesz az élete. Bár kevesebb gond van, majd táviratozunk, SMS-re, stb. De a te életeddel mi van? A te életeddel mi van? Bizony sokszor azt hiszik, hogy Amálek, az a testi kívánság, amit ő ad, az olyan jó. Az olyan jó, az a világ rendjében benne lenni, és a világnak a trendjét megélni. És mi lesz, amikor Isten odaállít és megvilágosít? Egyszer a végén, akkor mi lesz? Ő ma szól, kelj fel, világosodj meg, mert eljött világosságon. Eljött, mert amikor ebben az átkozott világban élünk, ki kell mondom, sajnos ez az. Nem az átkok ígéretében, hanem benne vagyunk. Benne vagyunk korszakilag ebben a korszakváltó idében is, az új idők, új jelei láthatók, amely elég szomorúak, elég rosszak, de megígértek, mert már itt vannak. Ekkor tényleg háladással mondhatjuk Istennek, hogy ugyanakkor ő is fölkel, hiszen amikor a sátán uralkodik, akkor ő is megjelenik, és az övéinek szól, kelj fel. Itt az idő. Mondhatnák így. Mondhatnák így, amikor csak egy református ének eszembe jut, új világosság jelennék, Isten ígéje teljesedik. Így szól ez az ének, akkor hadd ne mondjam azt, hogy még az idősebbek, előttünk pár száz évvel élő emberek is tudták. Új világosság jelennék, Isten ígéje beteljesedik. Ezt az időt éljük. Egy református énekkel hadd erősítsem ezt meg, és tegyen világosabbá. Isten igéje beteljesedik. Isten igéje pedig az, hogy az övét elviszi. Isten igéje az, hogy az övét megtisztítja, mielőtt elviszi. Arra az időben, akkor, amikor. És amikor erről beszélek, hogy kelj fel és világosodjál meg, az aktualitását szólva nagyon aktuális, mert nagyon látható, és nagyon látható, és nagyon érezhető, hogy Istennek ez a következő szava. Most te következel. Nem utoljára, most, itt a földön. Itt a földön kell örök világosságban élni, az ő ereje és az ő igéje alatt, az ő akaratában, különben. És a folytatás ugyancsak ott van az Ebálhegyi átok felsorolásánál. Sőt, ott van a folytatásnál, hogy itt a vége, az utolsó ítélet. Nem akarok tényleg negatívan beszélni, de a negatívságot ott kellene kezdeni, amikor sok-sok rendezetlen életet lát az ember, és tud az ember életekről, akkor szólni kell, vigyázz, mert itt ez egy bűn következménye. Vigyázz, egy engedetlenség következménye. Vigyázz, ennek a következményét úgy hívják, hogy átok. Bármennyire szép, átok. Az a sok ember, aki ebből az országból elment. Az a sok ember, aki nincs a helyén. Az a sok ember, aki még a kereszténységből is elment. Ezt a számon lesz kérve. Mert ott hagyta Isten követését, akaratát, és elment a mammont hajhászni, és számon lesz kérve. Ha tudatlanul, akkor is. Ha tudatosan, akkor még jobban. És hogyha lázadó, akkor nagyon nehéz a helyzet. Mert a lázadó nem is akar tudni. A lázadónak mindig igaza van. A lázadó el van vakulva. És a vakulás nem úgy néz ki, hogy kiszúrom a szemét valakinek, hanem egy hatalmas fénybombát fölrobbantok az orra előtt. Elvakul, és semmit nem fog látni. Elvakíthat a pénzszerelme, elvakíthat bármi. Hatalmas petárdái vannak a sertarnak. Mi vakított el, mert akár egy Saul életében is, Pál életében is el lehet mondani, a vakulásnak lehet pozitív következménye is. Amikor oda megy Isten elé, Uram, mit akarsz? Isten megengedte ezt az időt nekünk, és tényleg nehéz kimondani, de jó, hogy megélhetjük ezt az időt. Kimondhatom ugyanakkor azt is, hogy de nehéz az idő. Mert látni a proféciákat az életünkben nem akármilyen helyzet. Ma már nem arról van szó, hogy lesz valami. Ma már arról szó, hogy van valami. Ma az ígéretek beteljesedtek. Hát akkor a pozitív ígéret is beteljesedett. Kelj föl! A pozitív ígéret is ott van. Kelj föl! És ne legyél többet vak, és ne vakítson el semmi, és hallgass már végre Istenre. Ott a hegyen kihirdették, ott fönt, és ott tudatosan mindenki előtt kihirdették. Tudd meg, ezek következnek. Te, aki benne vagy, tényleg nem tudod, hogy ezek miből következtek? Tényleg nem tudod, hogy ebben a kornak, ennek az időnek mi a gyökere, hogy ebben élünk? Mi a családok széthullása? Mi ennek a népvándorlásnak és ennek az összevisszaságnak a előzménye? Miért megy mindenki, mint a mérgezett hangya össze-vissza, tébolyultan? Miért? Pontosan ezért. Mert valami fontosabb, mert Amálek győzött. Pontosan Amálekről szól. És ha gyenge vagy, a sor végén vagy. És erőtlen vagy, a sor végén fog. Ott fog megtalálni. És a sor végén mindig tunyaság van, a sor végén mindig letargia van, és annak minden változata. Mert nem akarok menni, de menni kell. Elmegyek a gyülekezetbe, de Isten már nem igazából kell. Jó, hallgatok róla, de engedelmes nem leszek. És itt a végén kaszál a sátán, kaszál a meleg, és víz bele az Ebálhegyi átokba. Víz be az átkozott életben, hiszen az egész világ besétált már odáig. Ugyanakkor észre kellene venni a világ mozgásait, mi is Isten igazsága. Újra mondhatom, jelen pillanatban az erkölcs tan is, ami bevezetésre kerül, megmondom őszintén, nem erről szól. Nem erről szól. Szomorúan hallgattam, amikor kimondták, hogy a teológiában, ami az erkölcs alapja, természetesen erkölcs alapja, ugye bölcsességre van szükség. bölcsességre és ismeretre. Ez a papoknál van, mert ők kapják Istentől a bölcsességet, és van egy misztikus bölcsesség is. Ez pedig arról szól, egy erő Isten nevében, vallás nevében, a bölcsességet, mint olyat önmagának, mint misztikus és saját tulajdonát tekinti, amit uralomra akar használni. És a bölcsesség tulajdonosa az ismeretet továbbadja a jobbátságnak, az összes embernek. Istennek a bölcsessége pedig nem ez. Isten bölcsessége nem más, mint Isten megismerni. Isten bölcsessége nem más, mint az ő törvényét, akaratát, és így hozzátéve a kegyelmet megismerni. Itt kezdődik Isten ismerete, a bölcsesség kezdete. És nem a papok letéteményezett hatalmi eszköze. Nagyon figyeljünk oda, milyen bölcsesség az, amelyik megóvhat az Ebálhegyi átoktól. Pontosan az a bölcsesség, ami nem más, mint Isten törvénye, Isten akarata, személyemre, családomra, országomra, népemre és Krisztus testére természetesen. Az, az a bölcsesség. Nem az a bölcsesség, amit kényszerítve tesznek rád, mert a papok a letéteményesek, és a papoknak van misztikus kapcsolatuk Istennel. Ezt másképp hívom, más leírat. Ezt démonizáltnak mondhatom. És ennek a démonnak, ami vallási etika, vallási erkölcs, nagyon nézzük meg, hogy mennyi abból az isteni, mennyi Isten ismerete. Hogy lehet a törvényeket saját magunk használni, és kegyelmes urak lenni, hiszen bölcsek vagyunk. Hiszen a gyűrű csoptól kezdve sok minden működik. Isten bölcsessége az ő megismerése. Az ő megismerése a törvény, a kegyelem, a teljes ige megismerése, és az igével való viszonyunk, elfogadása, megtartása, életkérdés, áldás és áldás kérdése. Áldás tehát, ha Isten elé kerülünk, és azt mondja, kelj fel, világosodj meg, vetkőzz le itt előttem, meg szeretnék, át akarlak világítani, oly népszerű szót mondok, világítasd át magad a Szent Szellem által Istennel. Azért, hogy az ő dicsősége látszódjék. Mert az a dicsőség természetesen nem a te győzelmed, hanem a nyomorult világnak egyetlen egy fénysugár a sötét állapotában. És ez te vagy. Ezt te lehetsz, vagy beleolvadsz a sötétségbe, az engedetlenségbe, a törvényszegésbe, a hamis törvényrendbe, és így tovább. Isten ismerete, adjon bölcsességet, hogy az örök világosság itt a Földön a miénk legyen, pontosabban az örök világosság, Isten energiája, ereje, Krisztus hatalma fölöttünk legyen. Nem halott beszéd, az örök világosság fényeskedjen neked. Ez az élőknek szól. Az örök világosság fényeskedjen neked ma. Menj elé, vizsgáld meg magad, tasd meg magad, hogy kegyelmet kapjál, és ne átkozott, hanem áldott legyél. És az áldás lényege, az Úr világosítsa meg az orcát te rajtad. Legyen ez az áldás rajtunk, a megvizsgálás az ő jelenléte, amely elválasztott van a törvénytől, a kegyelemtől, és a mi igenünktől, engedelmességünktől. És ebben legyünk áldottak, Garizim. Ez a miénk. Lehetséges. Lehetséges így dönteni áldás és átok között.